95.8. Sláger FM.
Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez már a slágerkult, amit hallgatnak. Üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Ismét elhoztam Budapest és Pest megye kulturális aktualitásait, méghozzá térség meghatározó alkotóival. Igen, a slágerkultban a kulturális életet formáló személyekkel beszélgetek, azokról a témákról, amelyek mindannyiunkat érintenek, és érdekelnek is, örülök, hogy itt vannak. Annak meg még inkább, hogy két nagyon kedves alkotóművészt köszönhetek itt a műsorban, akik már itt mosolyognak velem szemben. Csáki Bogár Ritát köszöntöm először, a hölgyeket illik, ugye? Művészeti vezető és koncertmester, a budapesti Strauss zenekarról beszélünk egyébként, illetve nagy tisztelettel köszöntöm Deák Andrást is, a zenekar vezető karmesterét.
Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Mindig nagy öröm olyan alkotóművészekkel találkozni ebben a műsorban, akik nagyon régóta sokat tesznek azért, hogy mi tényleg élményeket kapjunk. Azok, akik nyitottak vagyunk a komoly zenére. Komoly nagyon az a zene?
Hát komoly zene, mert ugye képzett komoly zenészek muzsikának.
Ami de még nagyon komoly mesterség, ezt tegyük
így
hozzá.
Így van, és ugye hosszú éveken keresztül tanuljuk ezt a mesterséget, de a komoly zenének ez mégis egy könnyedebb, úgy mondom, szórakoztató
bárba. Én már nem merek ilyeneket mondani, majd itt az alkotóművészek elmondják, hogy ez mennyire könnyű, vagy mennyire nem engem egy színész egyszerít helyre, tehát hogy na ne gondoljam azt, hogy a végjáték az olyan könnyű.
Nem, játszani nem egyáltalán nem könnyű. De hallgatni, igen.
Hallgatni még inkább? Befogadhatóbb egyébként?
Szerintem abszolút.
Na, hát akkor örülök neki. Nem véletlenül találkoztunk, mert március 21-én a Ramart Színházban, most így hívják, ugye, a Ramot ott a 13. Igen. kerület szívében, Keringővarázs címmel lesz egy különleges koncert, a tavaszi. Mert hogy, ha jól tudom, akkor mostantól minden évszakban?
Ez a hosszú távú terv,
na, hát
igen.
Legyen is így, azt kívánom.
Köszönjük.
Új
reméljük, így lesz.
Fúzió ez a Ramart Színházzal?
Igen, ez a második közös koncertünk, az elsőt azt karácsony előtt szerveztük, tehát közös szervezésben van ez a budapesti Strauss zenekar és a Ramart Színház uh-huh. között.
Na jó, hát a budapesti Strauss zenekar ugye egy nagyon komoly múlttal, meg mondhatom így hagyományokkal rendelkező zenekar?
Igen, ez így van. 38 éves idén a zenekar
hát egyébként. Szívből gratulálok.
Amit édesapám Bogár István zeneszerző alapított.
Ő egy ikonikus karaktere ugye a műfajnak.
Igen, hát ő már ugye nincs közöttünk.
Bocsánat, volt a... Hát nekem még olyan, mintha lenne. Én tegnap elmélyedtem, megmondom őszintén a zenekar hagyományaiban, illetve múltjában, úgyhogy most még frissek az élmények.
Igen, nekünk is azért olyan, mintha itt lenne, mert én ugye 20 évet turnéztunk együtt. Én 17 éves voltam, amikor ez a zenekar megalakult. Egy egész véletlennek köszönhető, akkor édesapámat megkeresték az Interkoncerttől, hogy van itt egy francia impresszárió, és szeretne egy kéthetes franciaországi turnét nyáron, és az aput keresték meg, hogy hozzon össze egy zenekart. Ez elég gyorsan meg is lett, de nem találtak karmestert, és el akarták engedni ezt a kapcsolatot, és az apu mondta, hogy majd ő megcsinálja.
És megcsinálta.
Megcsinálta, és 20 év turnézás lett belőle.
De ugye ez az az időszak, amikor még nem is nagyon lehetett utazni? Olyan könnyű? Vagy akkor már lehetett?
Hát lehetett, de vízumhoz volt kötve, tehát nem lehetett olyan könnyen, mint most, ugye 86-ban még az munkavállalói vízum kellett francia területre.
Na,
is.
Szóval az egy kiváltság volt, hogy magyar zenekar utazhatott? Exkluzív helyekre? Nem feltétlenül?
Nem feltétlenül, de a zenészek nagyon boldogok voltak,
hát azt
hogy
gondolom.
Pár határral arrébb kijuthattak.
Azt gondolom. Egyébként azt elmondhatjuk, hogy egy házaspárról beszélünk, ugye?
Igen. Hogyne.
Na, tehát az András nagyon bólogatott.
Én azért vagyok ilyen csöndben.
De nagyon bólogatott András az előbb. András mikor került be a képbe?
Hát én 2000 környékén.
Azért az sem tegnap volt.
Igen, és éppen.
Az is egy szép.
Éppen akkor hívott meg Bogár István a zenekarhoz vendégkarmesternek, amikor nekem beindultak az amerikai koncertjeim.
Pláne. kellett egyébként vagy okozott ez dilemmát?
Nem.
Egyáltalán?
Nem. Megcsináltam az amerikai jövővel koncerteket, és utána elutaztam.
Na.
Barcelonába, emlékszem, 2000-ben.
Milyen gazdag életút van itt? Meg mennyi élmény?
Rengeteg.
Bizony.
De azért próbálom azt, de ezt majd ebben megerősítenek a vendégek, hogy egy budapesti koncert is adhat ugyanolyan élményt?
Hogyne.
Mint bárhol a világban fellépni?
Hogyne, persze. El kell jönni, megnézni, meghallgatni a koncertet.
Március 21-én.
Március 21-én. És szerintem, aki eljön és meghallgatja, az még napokig tud táplálkozni ebből a koncertből.
Tényleg van a zenének energetizáló hatása?
Van, ennek különösen. Mert hogy ez egy tánczene. Ez a klasszikus irodalomnak a tánczene szekciója. Keringők, polkák, indulók, és ezek a darabok alapvetően arról szóltak, hogy táncoltak. És ennek őrült hagyományai voltak az 1800-as évek környékén, amikor ezek a szerzők éltek, és ugyan a műfaj egy kicsit megkopott, hiszen már másfajta táncokra táncolnak manapság, de aki tud keringőzni, az boldog, amikor keringőzhet. És amikor mi ezeket a koncerteket csináljuk, és játsszuk ezeket a darabokat, akkor ha lenne több hely a közönség és a zenészek között, hogy táncolhassanak, biztos, hogy táncolnának.
De most nincs.
Sajnos nincs annyi.
Tehát most ez egy ülős koncert.
Ez egy ülős koncert, de föl lehet állni, lehet mozogni.
Ja, az nem tilt.
Nem tilt. Semmi, szóval ez nem egy olyan beülünk, és akkor most végighallgatjuk. Itt be van vonva a közönség a koncertekbe mindenféle játékba.
Ki ez kifejezetten a Strauss zenekar sajátja, hogy bevonja a közönséget?
Ezt sokan csinálják. Ennél a műsornál, én Amerikában csinálom ezt rendszeresen, ott kötelező, hogy a közönséget bevonjuk, és narráljuk, és tehát egy kicsit beszéddel is fűszerezzük a koncertet. Egy-két apróság.
Ki beszél egyébként?
Én. Na.
Minden egyes alkalommal?
Igen, minden egyes alkalommal. Ezt én felvállaltam. Nem mondom, hogy mindig szeretem, de muszáj.
Aha.
És ezt én Amerikába kezdtem el, amikor az ottani újévi koncerteknél fölkértek. Ott ez kötelező volt, és kötelező ma is. És hát mondom, akkor miért ne legyen itt is.
De szerintem a közönség jól is veszi, tehát örül neki, hogy hall a darabokról egy pár szót, információt.
Hát igen, ez pont ezen gondolkodtam a műsor előtt, hogy ez egy nagyon komoly ismeretterjesztő misszió is valahol.
Igen.
Hát én nem, aztán majd vagy erősítsenek meg, vagy cáfoljanak meg, hogy milyen közönségi réteg látogatja a koncerteket, akik felkészültek és képben vannak a műfajt illetően?
Hát akik ismerik a műfajt, azok vadásszák ezeket a koncerteket, mert nincs belőle sok. Azt mondanám, hogy Budapesten végképp nem, de Magyarországon sem, mert egy kicsit a nagyon klasszikus értelembe véve azért ez egy lesajnált műfaj.
Hát én nem mertem volna ezt mondani, de még mindig?
Hát nem nagyon merik játszani. Szóval,
de miért?
Mert a klasszikus zenekari repertoár nehézségi fokához ez a fajta zene, ez nem mérhető. Tehát akik Richard Straussot, Mahlert, Stravinskyt, Bartókot játszanak általában, azoknak most egy Strauss polka, hát olyan nagy nehézség játszani való nincsen. Hozzátéve, hogy úgy játszani, hogy ez műfajilag rendben legyen, hangulata legyen, meg legyenek a karakterek, azért az nem egyszerű. És nagyon-nagyon finom apróságokon múlnak nagyon fontos dolgok, és hogyha ezt egy társaság nem érzi, kényszerből játsza, vagy most csak a közönségnek, akkor csináljunk egy ilyen programot, az rögtön lejön. Mi meg ezt nem így gondoljuk, és a Strauss zenekari koncerteken ez kézzelfogható. és tapintható a közönség számára is, hogy akik a színpadon játszanak, azok szeretik ezt csinálni.
Lehetne ezt úgy is egyébként? Hogy nem szeretik a színpadon állók?
Hát mindent lehet úgy csinálni, hogy kényszerből.
Na jó, de, az átjön, és akkor nem lesz közönség legközelebb.
Na jó, egy államilag fenntartott zenekar.
Az más.
Azt mondják, hogy játszottak ezt a hauszot,
akkor megcsinálják.
Mi nem játszunk inkább mást. Annyi szép mű van, meg minden. Mi kifejezetten erre szerveződtünk, ez egy magánvállalkozás, és ez arról szól, hogy akik odajönnek játszani, és kiülnek a színpadra, ott elvárás is egyben az, hogy ott meg minden csinyát-binyát meg kell mutatni ennek a műfajnak. És meg lehet mutatni, tele van finomságokkal, tele van vidámsággal, örömmel. És amikor azt látja a közönség, hogy azok, akik fönnülnek a színpadon, azok mosolyognak, élvezik, szeretik, mókáznak, benne vannak a csínyekben, a poénokban, és ezt a közönség látja, ők is be vannak avatva, már mint a közönség része, közös játékok vannak a darabok közben. Ez egy nagyon jó hangulatot ébreszt és indít el.
De szenvedély nélkül lehetne ezt csinálni? Zenészek szempontjából?
Mindent lehet. Mindent lehet. Na de meg hát is lehet játszani, ha az őszinte magából, a zenészekből ez őszintén jön, azt a közönség rögtön észreveszi.
Na de gondolom a vezető karmester is észreveszi, hogy nem szenvedélyen játszik.
Na persze, de azért nekem játékmesternek kell lenni a szónak abban az értelmében, hogyha látom, hogy valami nem úgy megy, ahogy kéne, akkor azt én addig bizergálom.
Aha, értem, oké.
Tehát, hogy meglegyen.
Okay. És a koncertmester,
hozzáteszem, ugye a zenekar szervezés, tehát azért mi itt elosztottuk a feladatokat magunk között, vagy a zenekar szervezés az én feladatom, én ismerem a kollégákat jól, és azért olyan kollégáknak szólok, akikről pontosan tudom, hogy szívesen jönnek, és szívesen is játsszák ezt a műfajt.
Na most ezt nem értem. A kollégáknak szólás az mit jelent?
Hát ugye mi nem egy állandó jelleggel működő zenekar
hanem
vagyunk.
Hanem projekt alapon.
Pontosan. Úgyhogy itt...
Tehát egy ilyen ramartos színházbe, vagy ramartos fellépésre külön szerveződik a zenekar?
Igen.
Minden egyes fellépésre.
Ez már természetessé vált egyébként? Vagy nehéz az egyeztetés? Azért kérdezek ilyeneket, mert ugye kulisszatitkokra is kíváncsi vagyok.
Ugye van egy mag, akiknek mindig szólok, és hogyha ütközésük van a főállású munkahelyükön, akkor természetesen ugye mást kell keresni. De egyébként abból a zenekarból, akik dolgoztak 20 éven keresztül az apuval, még egy 20-25 kollega visszajár.
De jó.
Ami a zenekarnak a felét jelenti.
Akkor ott az nem kérdés, hogy van-e szenvedély, meg szerelem a műfaj, illetve maga a zenekar iránt. És milyen jó tényleg, hogy hát a másik, amin ezen gondolkodtam, hogy talán nem is nagyon ismerek olyan másik zenekart, hogy a megalakulás után azonnal külföldre mennek. Ugye? És akkor mennyi 20 év telt el, mire visszatért Magyarországra így a zenekar?
Nem. Tehát amikor a Ferencvárosi ünnepi játékok elkezdődtek 93-ban, akkor mi voltunk ott az alapító zenekar, és ha jól tudom, 6 éven keresztül ott csak mi léptünk föl. Akkor nem csak Strauss játszottunk, hanem
más is volt a repertoár.
Opera is volt, oratóriumok, requiemek, szimfonikus koncertek, tehát akkor nagyon vegyes volt a paletta.
De és közben meg mentek folyamatosan
és
a külföldi fellépések is?
Folyamatosan a külföldek.
Tehát
igen,
idő nagy részét külföldön töltötte?
Hát ilyen 2-3 hónapos turnék voltak. Általában november elején elindult, és valamikor januárba hazajöttünk.
Összkoncertek 90%-a külföldön volt.
No, és de hogy ment ez? Rita is utazott a zenekarra?
Igen, persze.
Tehát már az elejétől fogva?
Igen.
De jó, hát hány, most akkor kérdezem, hogy hány helyen járt a világban, és aztán majd a házas párként is érdekel.
Ugye a fő bázis, az Franciaország volt, ott kezdődött a turné, uh-huh. tehát ott volt a legtöbb koncert, és aztán ahhoz jött Spanyolország. Az január első hete az mindig Spanyolország volt, de hát voltunk mi Ausztriában, Németországban, Benelux államokban, Olaszországban, voltunk Hongkongban, akkor még nem tartozott Kínához. Nem is tudom, rengeteget. Európában majdnem mindenhol, azt uh-huh. kell, hogy mondjam.
És amikor András csatlakozott?
Az pont az az időszaknak a vége volt, amikor a francia turnék már befejeződtek, aha. és még néhány pár évig mentek a spanyol turnék, de ez tulajdonképpen egy befejező szakasza volt a külföldi uh-huh. turnéknak.
És aztán jött a magyar karrier. Lehet ezt így mondani?
Hát a Bogár István halálával volt egy szünet, uh-huh. és aztán Rita úgy gondolta, hogy ezt fel kéne valahogy egy kicsit támasztani, és valahogy a magunk kedvére és a régi kollégák kedvére próbáljunk megszervezni aha. koncertet, legalább egyet. És akkor mondtuk, hogy na akkor essünk neki, próbáljuk meg.
Mennyi volt az a leállásos időszak? Az nekem nem egyértelmű.
Hát ugye az apuké 2006 karácsonyán halt meg, és akkor mi a pandémia idején, amikor otthon voltunk, akkor beszélgettünk erről, hogy ezt valahogy
de
tovább kéne vinni.
De 2006-tól 2020-ig igen, nem volt és zenekar?
Igen.
Olyan sokáig?
Igen.
Volt a zenekar, mert néha azért egy-egy koncertünk volt, de az mindig valamihez kötve volt, valami kerekéfordulóhoz.
Tehát, hogy voltak összeállások.
Igen, azért. Ugye mi Török Bálinttól lakunk, ez nem titok, és az apu ott volt díszpolgár, és uh-huh. akkor a kerek születésnap volt, vagy a zenekarnak volt valami kerek születésnapja, akkor azért volt egy-egy koncert, de minimális.
Uh-huh. Azért csak hallatott magáról valamennyit a pihenésben lévő zenekar.
Igen, és azért itt Török Bálintnak nagy szerepe van, mert ápolják és ápolták azt a hagyományt, ami a Bogár István nevéhez uh-huh. kötődik, és egyrészt a helyi önkormányzat, másrésztről az egyik helyi kórus, a Török Benti Kamara kórus rendszeresen felkérte a zenekart az ő egyében egyszer oratórikus koncertjére.
Na, akkor most legalább értem, hogy miért nem volt nekem akkora nagy a legendárium alapján a kiesés. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Csáki Bogár Ritának is nagyon örülök, illetve Deák Andrásnak is. Egy házaspárról beszélünk, ráadásul egy művész házaspár, a budapesti Strauss zenekar képviselik itt nálunk, Rita mint művészeti vezető és koncertmester, András pedig a vezető karmester ennek a zenekarnak, és nem véletlenül jöttek, mert március 21-én megtanultam a dátumot. A Ramart Színházban Keringővarás címmel lesz egy különleges koncert. Itt van előttem a műsor. Megy fejből, vagy segítsek?
Megy nekem.
Na, oké. Okay. Áruljuk el a hallgatóknak, hogy mivel találkozhatnak, hogyha elmennek a koncertre.
Általában hagyományosan ezek a koncertek úgy néznek ki, hogy a koncert második felében a kifejezetten a Strauss család uh-huh. műveiből, tehát a papa, a három fivér műveiből játszunk, az első részben pedig Strauss kortársok műveiből válogatunk. Ez a 21. koncert annyiban lesz különleges, meg más, mint a szokásos, hogy itt az egész koncerten Strauss művek uh-huh. lesznek. Úgyhogy általában ugye a fölépítés az, hogy van egy nyitány, vannak keringők, polkák váltakozva, indulók, és minden családtag szerzeményéből igyekszünk válogatni a műsorban.
Na most ugye ez a műsor a miénk, meg arra hivatott, hogy kulisszatitkokat is bemutassunk egy-egy eseményről. A művészeti vezetés, most Rita felé fordulok, azt jelenti, hogy a műsor összeállítása is a művészeti vezetőhöz tartozik? Vagy a vezető karmesterrel együtt
van ez? A műsort a vezető karmester szokta összeállítani, aha. annyiban mindig megkérdezi, hogy mi az, amit tegyünk bele mindenképpen, most legyen ebben a műsorban, mert már régen ment. Tehát, hogy itt, tulajdonképpen ezt közösen nézzük át, de már az, hogy az összeállítás magát azt András szokta csinálni.
Ilyenkor egyébként a zenészek nem szólnak bele?
Nem.
De jó lenne ezt, vagy azt játszani?
Nem, ők megkapják a kottát a koncert előtt, vagy amikor kell, és játszunk.
Oké. Az is érdekel, hogy például egy ilyen eseményre mennyit kell készülni? Kell-e többet készülni, mint általában?
Másképpen készülünk, ugyanis a más zenekarokban való elfoglaltság nem teszi lehetővé azt, hogy mi állandóan szeretnénk próbálni. Úgyhogy a kottákat mindenki megkapja előbb.
És otthon készülnek?
Egyéninek, persze, egyéninek. Aha. Fölkészülhet belőle, és amikor jön a próba, akkor gyakorlatilag úgy ülnek be, hogy ott már nincs kérdés, hogy most akkor mit kell, hogy kell játszani. Mindenki tudja. Egyébként például Amerikában ennek őrült hagyományai vannak. A szabadúszó zenészek azok projektekre jönnek, és ott ráadásul nagyon keményen veszik azt, hogy nem lehet 6 próbát csinálni és 2 koncertet. 1 próbát lehet csinálni és 8 koncertet.
Aha.
És arra az egy próbára úgy ülnek be, hogy az nagyon rendben van.
Nos, ehhez képest?
Ehhez képest mi ugyanezt próbáljuk itthon elérni.
Na, tehát akkor nem ördögtől valók ezek a szokások.
Nem.
Minden megvalósítható. Mi kell hozzá? Fegyelem? Szorgalom?
Attitűd.
Aha, oké. Még jobb.
És egy biztos hangszeres tudás. Mindenkit.
Hogy csinált, vagy hogy volt ez Bogár István idejében? Mennyivel másabb most a működés?
Hát akkor is így volt, tehát egy vagy két próbával elindultunk turnéra. Csak ugye a turnén ugyanaz a műsor ment, és eljátszottuk ugyanazt a koncertet 60-szor egy turné alatt, vagy 80-szor.
Azt mondta nekem egy ismerősömet, elmondom a nevét, Fenyvesi Attilának hívták, volt már itt ebben a műsorban, csókoltatjuk, hogyha most hallgat minket, hogy hát hosszú évtizedek vannak mögötte is, mint a Strauss zenekar oszlopos tagja.
Attila nagyon régóta tagunk, mondjuk a kezdetnél, ha jól tudom, nem volt ott, de a 90-es évek elején ő beszállt, és ő végignyomta velünk a 2-3 hónapos turnékat.
Kitartott.
Bizony.
De milyen jó, hogy kitartanak az emberek. Milyen a fluktuáció egyébként ilyen szempontból?
Hát...
Vannak újak?
Hát muszáj volt újakat hívni, mert azért tehát sokan már sajnos nem élnek abból a társaságból, akik kezdték, és akkor is nagyon vegyes volt, tehát voltak frissen végzett kollégák, akik akkor kerültek ki a Zeneakadémiáról, illetve voltak nyugdíjasok is, tehát teljesen vegyes volt, és ez most is így van. Ha nem is frissen kikerült kollégák vannak, de fiatal kollégák vannak azért.
Akik egyébként könnyen befogadják a egymást? Meg segítenek is egymást?
Hogyne, persze. Hát itt mindenki ugyanazért jön. Hát itt nincs féltékenykedés, vagy irigység, vagy versengés. Mindenki ugyanazért jön, hogy csináljunk egy jó koncertet.
És nagy a merítés, mert széles palettáról válogatunk. Sok olyan jó zenekarok tagjai jönnek, akik egyébként nem játszanak együtt, mert nem találkoznak. Itt igen. El is telik a próba elején egy jó kis idő, mire a szóhoz jutok, mert sok élmény, meg barátkozás, meg...
Nehéz egybe tartani ennyi embert? Azért kérdezek most ilyeneket, én nem vagyok ott minden nap ilyen se próbán, se koncerten, hogy megy ez? Csak próbálok belelátni az életükbe.
Ez, ahogy normálisan. Szóval, hogyha...
Azt értem, hogy ez a természetes... Önöknek.
Nem, hát ha a karmester elkezd próbálni, akkor ott fegyelem van. Tehát ott akkor már nincsen beszélgetés.
De általában fegyelmezettek a zenészek?
Igen.
Tehát ezt megtanulják az iskolában? Egyébként? Vagy
nem, az életben tanulják.
Az életben, aha. Hát jó, tényleg próbálom.
Persze az árnyoldalait is idézőjelben, tehát a másik oldalt is, hogy...
Hát Na, kíváncsi.
Szóval, hogy is mondjam csak ezt, szóval egy jó muzsikus ott szúr ki egy karmester, ahol akar.
Komolyan?
Abszolút. És a dolog az mindig úgy zajlik, hogy egy karmester az csak mutogat, de effektíve a hangokat azt a zenészeim, a muzsikusok fogják előadni. Tehát a dolog mindig egy műveltető képzés. Tehát én szeretném azt, hogy te úgy csináld, amit én szeretnék. És miután nem én állítom elő direktbe, mint egy zongorista a hangszerét, amit szeretne, itt ez 80% psziché. És nem mindegy, hogy szólok hozzá, nem mindegy, hogy miként próbálom rávenni arra, hogy azt csinálja, amit én szeretnék végeredménybe.
Na, ha már kulisszatitkoknál tartunk, hogy van ez és megint Andrásnál a labda, hogy például a konfokra fel kell készülni, vagy azok spontán jönnek?
Hogyne. Nekem nagyon fel kell készülni, mert nekem ez nem szakmám. Tehát és biztos, hogy bele fogok bakizni, és biztos lesznek olyan szituációk, amik ott váratlanul érnek, voltak is ilyenek, ezeket nagyon csípi a közönség.
Igen.
De föl kell készülni. Aha. És hát persze az lenne a jó, hogyha ezt olyan spontán és olyan lezserenben vezetni elő az ember, mint ahogy egyébként a dirigálási részét megoldom. De hát igen. Megvan, hogy mennyi ideig tanultam azt, hogy én karmester legyek, és megvan, hogy mennyi ideig nem tanultam azt, hogy beszéljek az emberekkel.
Jó, oké, megértem. Azt nyilván tapasztalják, hogy ez nem egy bulvárműsor. De nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy egy házaspárral beszélgetek, és nem akarok a szokásos klisékkel jönni, hogy a két dudás hogy fér meg egy csárdában, de valahogy most azt érzem, hogy mégis meg kell kérdeznem. Tehát hogy zajlik ez? Lemegy a koncert, és akkor a koncertmester az hol van konkrétan?
Már hogy hol
hát,
van?
Hát honnan nézi a koncertet?
Hát én játszom.
Jó, az nekem kimaradt teljesen. Tehát akkor a koncertmesterség meg az művészet...
A koncertmester a szívem felőli oldalon az, tőlem balra egy karnyújtásnyira
ül. Én azt tudtam, hogy zen, csak azt hittem, hogy ezzel az új felállással, amióta van ez a két pozíció, már nem zenél.
Dehogy nem.
De nem.
Oké.
Tehát a koncertmester az első hegedűs.
Aha, na jó, akkor meg megfordítom a kérdést.
A művészeti vezető pedig itt ül a mikrofon előtt.
Na oké, jó, értem, oké. Na, akkor megfordítom a kérdést. A művészeti vezető, amikor ott ül a színpadon, másként látja és kezeli a kollégáit? És akkor most kérdezhetem azt is, hogy a karmestert is másképp kezeli, miután a férje?
De akkor ő nem művészeti vezető, akkor őt már koncertmester.
Ja, értem, okay.
Igen.
Tehát és le abban a pillanatban mi már kollégák ezeket. Vagyunk.
Aha. De ezt is le lehet tenni, hogy a házaspári, vagy a házastársi szerepet? Teljesen?
Hát ez elég fura, mert mi ott együtt vagyunk, folyamatosan együtt zenélünk.
Tehát ez a természetes.
Sőt, előbb zenéltünk együtt, mint lettünk férj és feleség.
Jó, azt gondoltam, hogy ez így volt, de hogy ebbe tényleg semmilyen, ugye ez a hétköznapi fülnek olyan furcsa, hogy hát nem tudom, a nap 24 órájából 20-valamennyit biztos együtt vannak.
Volt ilyen időszak, amikor a közös zenekarunkba játszottunk, és mondjuk annak megvan a jó oldala, mert pontosan tudjuk egymás beosztását. Uh-huh. Na most, hogyha valami harmonikusan működik, akkor ez nagyon jó. Uh-huh. Ha nem működik harmonikusan, ha problémák vannak, akkor nem működik jól. Uh-huh. Akkor probléma van. Tehát ez másban is így van. És aztán mióta szabadúszók vagyunk, azóta kicsit más lett a terület. Én a külföldi turnékra, amikre meg vagyok hívva, oda úgy vagyok meghívva, hogy külföldi zenekarokkal hoz megyek. És akiknél megvan a koncertmester, megvan a hierarchia felosztás. Oda őt nem viszem, mint hegedűs. Viszont miután ezek turnék, koncert után, egy nap kettő is akár, egymás követő napok, ez nem egy turista út, amire a feleségemet elviszem, hogy addig ő akármi. Tehát ez nagyon be van osztva, és nem egy turista út. Aha. Amikor turistáskodunk, akkor együtt.
Az egy másik.
Az egy másik. Más. Okay.
Akkor nincs a hegedű.
Akkor most kifejezetten a hegedűst kérdezem.
Igen.
Hogy másként játszik a hegedűs a vezető karmesternek, aki egyébként a férje?
Nem.
Tehát nincs olyan, hogy
bárhova elmegyek hegedülni, ugye szabadúszó vagyok, tehát itt-ott azért játszom, ugyanúgy játszom, mint a Strauss zenekar. Uh-huh. Hát nem fogok a Strauss zenekarban rosszabbul vagy jobban hegedülni, ahogy tudok, úgy fogok.
Uh-huh. Hát ez de a egyébként részenem... egymás munkájába, produktumába beleszólnak? Minőségében?
Nem biztos, hogy beleszólunk, de biztos, hogy
támogató.
Abszolút.
Hát azt igen, persze.
Abszolút.
Vélemény van.
Van, és mindenki szuverén egyéniség. Tehát én azért, mert a feleségem, azért nem fogom másképp kezelni a hegedű tudását, és azért, mert a hegedű tudását akceptálom, azért az nem lesz hatással arra, hogy a család életünkre.
Világos.
Ezért ez kettő
akkor?
Külön dolog.
Elhiszem, na mit kívánjak akkor így a végén?
Kéz és lábtörést.
Ja, szabad még?
Mindenképpen.
Teltházas.
Ja, az alap, hogy teltházat kívánok. Március 21-e, kedves hallgatóink, a Budapesti Strauss Zenekar Keringő Varázs című koncertje, és reméljük, hogy tényleg minden hónapban akkor, nem hónapban,
évszakban.
Tehát egy évben legalább négyszer.
Reméljük, megmarad a négy évszak.
Nagyon élveztem a beszélgetést.
Azért
is tetszett nagyon, mert talán tudatosan vagy tudatalat, de mégiscsak megmutatták a hallgatóknak is, hogy lehet ezt így is.
Köszönjük együtt szépen dolgozni, a meghívást.
Évtizedeken át, és még mindig itt vannak házas párként, ez óriási dolog. A mai világban, ahol
és együtt távozunk, és ugyanaz megyünk.
Legyen így, nagyon élveztem, és köszönöm szépen
az
idejüket, a beszélgetést. Csáki Bogár Ritával és Deák Andrással beszélgettem. Kedves hallgatóink, most bezárom a Slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitom. Sok élményt, értéket kívánok önöknek az elkövetkezendő időszakhoz is. Kövessék a Ramar Színház oldalát, keressék a Budapesti Strauss Zenekart a különböző közösségi oldalakon, és minden pontos információt megtalálnak. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
95.8. Sláger FM.